Bibliai verset mondok Jézus szavait, óvakodjatok a szadduceusok és a farizeusok kovásától. Ennek a mondásnak az alapján és ennek a mondásnak az okán felmerült a kérdés, hogy Jézus gyűlölte, utálta, illetve hát perben, haragban volt a farizeusokkal, és tisztelni kell, hogy valóban így történt, és egyáltalán mi az üzenet ennek a mondatnak. Óvakodjatok a szadduceusok és a farizeusok kovásától. Három tényezőt kell beszélnünk, először is két megnevesített papi rend volt, az egyik ugye a szadduceusok, akik hatalmon voltak, ők, akik a feltámadásban nem hittek, és kizárólag csak a törvényeket tartották kötelezőnek az emberek fölé, azáltal uralkodtak, illetve a farizeusok, akik bizony igen keményen ismerték az írásokat, tanultak voltak, és ők keresték a törvényeknek az alkalmazásának a módszereit, lehetőségeit, a hagyományokat, tehát ők vitték tovább azt, ami a templomban már nem működött. Igazából ők voltak azok, akik magyarázták a törvényt. Írás magyarázóknak is mondhattuk, bár mind a két részben voltak tudósok, írástudósok. Valóban Jézus gyűlölte őket, különösen a farizeusokat, ami a köznyelvbe ment, hogy a farizeusokkal milyen háborúban, harcban, gyűlöletben volt maga Jézus, haragudott rájuk. Én úgy gondolom, ez az egy mondat bőven ad választ sok mindenre. A kovász valamikor gyerekkoromban ismert, nem fogalom volt, hanem dolog volt, nem tárgy. Amikor még gyerek voltam, nem volt ritkaság, hogy még Budapest mellett, ahol laktam, közvetlen szomszédságban, még ott is a pékségbe vittük a meggyúrt, megdagasztott kenyeret, ami bekerült a péknek lapáttal a kemencébe, és kenyerként érkezett hozzánk. Tehát otthon meggyúrtuk, megdagasztottuk a kenyeret, a tésztáját, és este kis terítő alatt kis kosárba gyerekként átvittem a pékhez, aki lapát végé rakta, bedobta, vagy csúsztatta, és aztán szép, ropogós, finom illatú kenyér volt. Emlékszem arra, bár magát a működését kevésbé ismerem a kovásznak, a kovász egy ilyen félretett anyag volt mindig az előző nap, előző sütésből. Mikor meggyúrták a tésztát, akkor mindig kivettek belőle egy darabkát, és abból félretették a következő dagasztásra a kovászt, ami ismereteim szerint igazából magát ugye gombákat tartalmazott, ismerős az élesztő gombáknak a működése. Az élesztő gombák átalakítják a szénhidrátokat, a cukrot, a keményítőt, és szivacsossá, levegőssé teszi a pékségben már megsüdendő kenyeret. De mi baj a kovászokkal? A kovászolásnak a példája ebben a példázatban nem másról szól, pontosan arról, hogy mindig a régit veszi elő, mindig a régivel keleszti meg azt a tésztát, amivel megyek tovább. A régit, újjan régit, aztán megint a megdagasztott tésztából kivesznek egy rész, az is kovász lesz, aztán az is megint elkezdi a munkája szép lassan, aztán a daggadós lesz, a dagoványos, dagályos lesz minden, és itt a beszédről szólhatok már is, hogy ezeknek a farizeusoknak igazából a műfajuk volt, és a szokásuk volt, és a életük is volt, hogy mindent megmagyaráztak. Olyan dagályos lett a szöveg. Olyan dagályos lett a szöveg, de előtte hasonlják a szadduceusokról, a szadduceusok semmi más nem tettek, a törvényre törvényt, a törvényre törvényt. Igazából az ő papinak mondott, ugye a Sadok papjának utoljanak tartották magukat jogfolytonosan. Ők a törvényre törvényt emeltek, hogy a nép fölött uralkodjanak, tehát tulajdonképpen a hatalom eszközébe tették a törvényt, és a törvényből alakítottak ki újabb törvényeket, újabb hatalmi feladatokat osztottak ki, újabb törvényeket alkotva, mint egy polip, mint egy rákos daganat, igazából úgy fejlődött az ő hatalmuk, hogy törvényről törvényt mindenképpen terjedt az ő hatalmuk a törvények sokasodás által. A farizeusoknál viszont megint más volt a helyzet, ők folyamatosan magyarázták, mit hogyan kell tenni. Ennek a folytatásában hatása a mai korban is benne van, a rabbinikus judaizmus is nem másból áll, mint a folyamatos magyarázkodásból, tehát a hagyományból, misnákból, midrásokból és egyéb ki mit mondott valamikor emlékezetekből áll, amikor is a Tórát megmagyarázzák, a törvényrendet magyarázatként adják tovább. Azonban hozzá kell kapcsolni ehhez az egymondatos felszólításhoz a magyarázatás, amit Jézus adott, az, hogy hát ti nem értitek, mert a tanítványok nem értitek a 4, illetve az 5000 főnek a megvendegelésének a történetét. Valójában mi történt? Jézus egy példázatot hozott, és egy példát említett meg emlékeztetőül, ti nem emlékeztek a 4000 és az 5000-re? A 4000 és 5000 ember megvendégelése kenyérrel, a kenyérszaporításnak a két eseménye bizony valahogy a feledésbe merült akkor ezek szerint, és valójában azért is merül feledésbe valami, hogyha nem értjük a lényegét. A lényege a kenyérszaporításnak kettős. Egyik az, hogy maga azt a csodát tette meg Jézus a kenyérszaporítás által, ami emberi törvényszerűségek felett állnak. Valójában isteni hatalmat gyakorolt az emberi törvények felett. A szaporítás ez az egyik, egy bizonsága a messiás jelenlétének, az a jelenlétnek a bizonsága, ami Jézusban élt, a lakott maga, a fiúság szelleme, maga a messiás, a természetfölti uralomnak a látható jele, látható csodája, amit annak idején is Isten megmutatott a népnek, hogy higgyen. Maga a csodatétel, bizonságtétel igazából. Ez a kenyérszaporításnak az egyik története, és a másik, amire figyelnünk kell, hogy mi a hasonlat a kovászos és a 4-5000 fő megvendégelésénél osztott kenyér között, igenis példázat. Amikor valaki beszél dagályosan, mondja történelmi, bármilyen tudományos körítéssel adja elő Istennek az igéjét, mire végére ér már nincs is értelme, nincs is üzenete. Dagályosan mondja, óvakodj tőle, óvakodj tőle. És ezzel szemben ott van a kenyérszaporítás története, hogy amikor maga Isten igéje, az élet kenyere megszólal, abban a pillanatban az szaporodik. Kétféle szaporodásról tudunk, ami önszaporodás, az egyik az életnek a továbbadása, szaporodása, és a másik a rákos sejteknek az egymásból épülő gyarapodása. Kétféle növekedés van. Az életnek a továbbadása, a sejteink, hogy továbbadják, vagy ahogy az emberiség az életet továbbadja utódainak, miközben van egy másik szaporodás, ami nem más, mint a rákos sejteknek a kiburjázása, egymásból való kialakulása. Valahogy ehhez lehetne modernül hasonlítani a farizeusoknak, illetve a szadiceusoknak a szövegszaporítását, a törvényszaporítását, a magyarázatok szaporítását, hogy a megsokasodó sejtek megölik az élő sejtet, a daganatok megölik a zsigeri szerveket, és erre szoktam régen is mondani, hogy vannak bizonyos törvények ma is a kereszténységen belül, ami jóindulatú daganatok, de megölik a szívet, a májat és egyéb szerveket, jóindulatú daganatok, amik az életet oltják ki egy hívő ember életében. Óvakodj tehát tőle. Óvakodj a dagályosságtól, óvakodj attól, amikor valaki mondja, és hosszasan mondja, hosszasan magyarázkodik, és a sok magyarázkodás, a sok-sok részlet kinagyítása tényleg jóindulatú vagy rosszindulatú daganatként bizony az életet öli meg, a szervezetet tönkreteszi, élettelené teszi. Ilyen nagyon ismert előttünk. Ismert előttünk, amikor folyamatosan beszélünk törvényeknek a felnagyításáról, vagy akár a Szent Szellem munkájáról, hogy erőd van, hatalmad van, és mert nem tudom mit van, és közben el is felejti, hogy miért hívő valaki, vagy amikor ne kell dicsőíteni éjjel-nappal és reggeltől estig, és kiderül, hogy azt se tudja már miért dicsőít, és az arányok és a rend és a törvény rendszerek, mint olyanok felborulnak és megölik a túlzások a lényeget. már pedig ott, ahol kenyeret osztanak, már pedig ahol a élő kenyért osztják, ott abból szaporulat van másképpen, és ez a bizonsága Jézusnak azt is bemutatja, ha egy igét én kiosztok, akkor az nagyon sok életet adhat, nagyon sok erőt adhat másoknak. Ha én továbbadom azt az egy kenyeret, azt az egyetlen egy üzenetét Istennek, amelyik éppen elhangzik, mondjuk én ismerem, nekem kenyér, ha én ezt továbbadom, abban a pillanatban másnak az élete megváltozhat, ő továbbadhatja generációkon keresztül, vagy szomszédoknak, vagy bárkinek, akár bizonyság szinten is. Tehát óvakodjunk a dagályosságtól. Dagályos kereszténységben dagályos szavak nem ritkák. Most is, amikor elég kritikus a helyzet, szomorúan lehet hallgatni, hogy mondanak mindent. Mondhatnám ilyen szép divatos szóval, hogy blabláznak. Mondhatnám, hogy a nagy üres szónoklatok mellett ott van a élettelenség, vagy abban, vagy elmondanak egy ilyen krízishelyzetben egy olyan húsvéti beszédet, ami messze távol van Isten igéjétől és annak üzenetétől, dagályos, folyik, és az, magának ennek az élesztő gombának, magának a kovásznak a hatása sok minden más is lehet, az édeset megsavaníthatja. Gondoljunk csak a kovászos uborkára, vagy gondoljunk arra, amikor a borból ecet lesz, az élesztő gombák bizony nagyon-nagyon át tudja változtatni a szerkezetét az üzenetnek, nem csak porózus lesz könnyű és nagyobb, de közben ugyanannyi, hanem élettelenné teheti a tésztát, élethetlenné teszi Istennek az igéjét. Amikor erről beszélünk, hogy szadduceusok és farizeusok, akkor tulajdonképpen nem másról beszélek, mint gondolatoknak az elrablásától. Igen, a gondolatok ellen el lehet dolgozni. A gondolatok ellen dolgoznak a szadduceusok, amikor feltétlen engedelmességet kérnek, ez a törvény kész, be kell tartani, különben büntetek, és ugyanakkor a gondolatoknak a megölése az, amikor annyi variációt és annyi magyarázatot adok, hogy végül is már nem tudom, mi az igazság, inkább ráhagyom valamelyik vallásnak a tanaira, felekezetnek a elméleteire, hogy ez az igazság. Ezek a hamis igazságok is születnek a dagályosságból, vagy így üzenik, így van egy hosszú-hosszú prédikációnak mondott beszédből semmi, de semmi üzenet, ami nem adható tovább, mert bizonság nincs mögötte, és bizonságot nem fog szülni. Így ölheti meg a gondolatot. Valójában az igazi hirdetés az, amikor egy mondat akár hónapokig, évekig sok-sok embernél tovább megy, újabb gondolatokat szül, újabb kenyerek vannak, amit tovább lehet adni, és egyetlen mondatban sokkal több élet lehet, mint egy nagy-nagy magyarázatban. Kérdés valójában az, hogy kik a farizeusok, és hogy lehet a kenyeret szaporítani, és hogy lehet hát dagályosra tenni egy beszédet. Szomorúan vettem tudomásul, hogy tőlünk elment valaki, pontosabban a szolgálatainkat hallgatók közül, a következők miatt. Ezt írta számomra, hogy minek ez a sok grammatika, ez a sok nyelvészkedés, a történelemnek a magyarázata és az üres beszéd. Hát egy pillanatra kellemetlen volt érezni, hogy üres beszédnek tűnt fel az ő szemébe, fülében az, amit elmondunk, és mindaz, ami elhangzik, abban a részletek, a héber nyelvnek az ismerete felesleges grammatikának és tudóskodásnak, nyelvészkedésnek tűnik, és miközben még a konkrétan egyiptomi bálványisteneknek a felsorolása is az ő szemébe téves volt és felesleges. Nos, a farizeusság, mint olyan támadó szó is lehet bárkit farizeusnak nevezni. Így el kell mondanom, hogy amikor valaki Isten igéjét előveszi, akkor ismerni kell a kort, a népet, a népnek a gondolkodását, a nyelvet, és sok mindent ismerni kell, csak nem szabad kiemelni abból azt, ami számunkra érdekes ismeret. Egy szónak a jelentése, vagy a történelmi kor, vagy az az ismeret, ami segédtudományokban szerepel, nem szabad, hogy kihangsúlyozva legyen. azonban nagyon-nagyon szükséges valamennyi, nagyon-nagyon szükséges az, hogy a kornak megfelelő módon próbáljuk átérezni, megérteni azt, ami akkor és ott történt, amikor elhangoztak a szavak, mert különben a saját érzéseinket, saját korunkat tesszük be abba a helyzetbe, ami teszem azt pár ezer évvel ezelőtt történt, és teljesen hamis tanítások érkezhetnek a szájunkból. Mások felé dagályoskodhatunk, hogyha mindenből a tudományok közül bármelyiket hangsúlyosan tesszük, a mi ismeretünket kiemeljük, de ugyanakkor nagyon-nagyon szükséges az alapismeretek, nagyon szükségesek a kornak, a nyelvezetnek és sok mindennek az ismerete, hogy tudjuk, hogy miről szól a Szentírás, a Bibliának a szavai. Persze természetesen ott van már is a kérdés, hogy Szentírás-e a Szentírás, most nem kívánok abba belemenni, hogy tulajdonképpen 3-400 év alatt maga az Új Szövetségnek nevezett könyveknek a kanonizálása mennyire lett a Szentírásra ellentétes egyházi tanulmányok, mihez képest be is vallja a jogutód, hogy az Új Szövetség nem más, mint a korai egyháznak a tanításai. Ez konkrét, és ki kell mondanom, Vatikánban jelentették ki egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor mennyire pontos a Szentírás, szintén elő kellene venni a héber könyveknek, a Tanakhnak, a Ószövetségen nevett bibliai részeknek a kanonizálását, amiben nagyon sok mindent kellemetlenség okán kihagytak, politikai vagy bármilyen okok miatt, veszély vagy más okok miatt, mennyi könyv hiányzik az Ószövetségből, és a 120 körüli evangéliumból hogy lett négy körülbelül hasonló, de sok tekintetben mégis egymást ütő evangélium. Ezek külön kérdések, és ez külön tudományágaknak a segítségét is be kell vonni ahhoz, hogy megértsük, miről szól a Szentírás, bár nem a tudomány fog magyarázni, hanem a Szent Szellem. Tehát a gondolatokat el lehet venni farizeus módon, szadduceus módon, de inkább most korunknak a jelen pillanatáról szeretnék beszélni, hogy hogy is lehet a gondolatokat elrabolni. Hát először is nem adok információkat, nem születnek gondolatok. Bizonytalanságba tartok embereket, bizonytalanságba tartom a világot, a népeket, a országokat. Jelen helyzetben ez folyik. Ne gondolkodj, mert nincs hozzá megfelelő információd. A másik, amikor ez vissza van vonva, el van lopva a gondolkodásnak a lehetősége, nincsenek tények, nincsenek információk, abban a szent pillanatban, akarom mondani pillanatban, abban a pillanatban megjelenik valaki, aki közli azt, hogy majd én megmondom, mi a tuti. Majd én megmondom, mit kell csinálni. Ez a módszer nem is olyan friss, nem is olyan új. Emlékezzünk vissza, hogy annak idején a gondolatot hogy lopták el? Először is elzárták az írástudást, mindenféle tudományokat, nem mások, mint a keresztény papok, maga a vallás, maga az egyház elvette, és abban a pillanatban átvette a hatalmat, és abban a pillanatban uralkodik. Ez is folyik ma, és ennek a módszernek a örökké valósága mindaddig a Föld van, folyamatosan működik, és működni fog. De mégis mi ez a agylopás, mi ez a gondolatok ellopása? Hogy is alakul ki? Hát elmondom. Körülbelül úgy néz ki az agylopásnak, hogy tubarózsám, rózsám énekeket elővehetném, édes rózsám, virágom, úgy szeretlek, majd megeszlek, és hasonló dolgokat elővehetek, virágom, virágom, és mindez ki mondja, a narcisz, a virágok virága. Vagyis az emberben benne van az alapvető érzület, a narcizmus benne van. Benne van a félelemből adódó uralkodás. És ez akár politikában, társadalomban, de leginkább menjünk vissza a családban, ami érvényes, és nagyon halálos következményeket tud okozni, amikor is én megmondom a tutit. Narcisztikus, viselkedés, amely mindennapos. Óvakodj tőle, gondolatlopás. Gondolatlopás, gondolatrablás. Hogy lehet elvenni a gondolatot? Nem csak szadduceus és farizós módon, hanem mamaként, drága jó szülőként. Mondhatnám sorban, amikor majd én megcsinálom helyetted, majd amikor, majd én megmondom, mi a jó, édes kisfiam, ne csináld, majd anya, majd apa, ugye milyen ismerős? És fölnőnek generációk, és nem tudnak gondolkodni. És fölnőttek generációk, a félelem és az uralkodás kettősségében a narcisztikus viselkedés miatt, akik ma gondolkodásra képtelenek. Mert már az én koromban fél évszázaddal ezelőtt is általános volt. Majd én megcsinálom, kisfiam. Nem, majd lányom, majd én is megmondom, hogy ki a tuti, majd szerzünk neked vőlegényt, meg majd ne is dolgozzam, majd anya, apa ad neked, és ma már mama hotelek működnek, és ma működnek, hát olyan érdekes férfi alkatú emberek, akik inkább, szép szóval mondom, inkább nyúlgerincek, mint macsók. Inkább bénák, tudat, akarat nélküliek. Hát ideig fejlődtünk. Ideig fejlődtünk, egy jó ideig működtek, ugye, a zsidó és keresztény farizeusok, szadduceusok, és most, virágom, ezt mondja a narcisz, és a rózsát belerakja a vázába, miután levágta. Hány embert ismerünk ki? Csak nézzünk körbe, lehet, hogy rá magadra ismersz. Annyira szerettek, virágom, hogy levágtak az élettől, a gondolkodástól, és valakinek a vázájába. Te most ott virítasz, mindaddig, amíg le nem hullanak a szirmaid, mindaddig, amíg ki nem száradsz. Hát a narcizmus így néz ki. Virágom, mondja a narcisz. Vigyázat! Ez a gondolat megölése. És amikor ma abban élünk, hogy helyettünk gondolkodnak, amikor megmondják, mit kell tenni, amikor közeli a teljes uralom, teljes kontroll, akkor mi is hozzájárultunk, hogy ez természetes dolog. Hát majd apa, anya megmondja, majd a pásztor megmondja, és ebben a pillanatban bizony óva intelek azoktól a pásztoroktól, akik majd megmondják neked, mit kell csinálni. Úgy szeretlek majd megmondom, hát itt van a Bibliában, biblikus, nem barátom, ellopták a gondolatodat. Ó, hát imádkozok én, érted? Nem. Átvette a hatalmat fölötted, hogyha te azt hagyod, hogy imádkozzon, érted? Mi van a szíveden? Hogy vagy? Sorban mondhatnám, amikor jönnek a faggatások, hogy majd én segítek, majd én imádkozok, majd én szeretlek, ölellek, apuci leszek, és te ott állsz üres koponyával, mert ellopták a érzéseidet, valami másoktak be, ellopták a gondolataidat, nem is akarsz már gondolkodni, úgy ellopták a gondolataidat, hogy már nem is tudsz gondolkodni. Ez a farizeusság, ez a szadduceusság mellett óvva intelek a narcizmustól, azon gyenge emberektől, akik úgy akarnak a kezükbe tartani, hogy majd én megmondom, majd én, mindig ott van ez a szó, majd én. Drága testvérem, hogy vagy? Számtalan szor mondtam, miért, hogy kellene lennem? Számtalan szor mondták, hogy imádkozom, érted? Számtalanszor válaszoltam, hogy ne imádkozz értem, mert én Istennel jó viszonyban vagyok, kivéve amikor nem, mármint én engedetlen vagyok, vagy nem figyelek oda, de ez az én magám ügyem, hogy miért imádkozzam. Ha te imádkozni akarsz, akkor az imádkozzá, hogy szükség van rám, a szolgálatomra, az együtt végzendő feladatban hiányzom. Ne azért imádkozz, hogy én legyek az apuci. És nehogy azért imádkozzál, hogy ne kell gondolkodnod, döntened, hanem legyen egy apuci, aki megmondja. Hányan, de hányan a félelmet továbbadják, és elfogadtatják a saját félelemből adódó uralkodásukat a félelembe levőkkel, akik már uralkodni nem tudnak, de mások uralmát veszik magukra. Óvakodj! Óvakodj most különösen ebben az időszakban, mikor válságos, kérdéses helyzetben van a világ. Óvakodj! Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan fognak megjelenni, mondtam is, mózesek, akik majd megmondják, mit kell csinálni. Ők azok, akik nagyon félnek. Ők azok, akik féltik, hogy elveszítik a hasznukat, az uralmukat, a profitjukat, a híveiket. Ők azok, akik jönnek. Majd én megmondom, mert ők félnek a legjobban. A gondolkodó ember nem fél. A gondolkodó ember tudja a határait, felméri, a gondolatból akarat lesz, és az akaratod meg fogja teljesíteni. Ha nem gondolkodik, akkor nincs akarat. Talán sokszor fogom ezt elmondani, mert egyre inkább ezt a kort élünk, hogy hangsúlyozni, ismételni kell. Gondolkodj, barátom! Igen, el kell zavarni azt, aki helyetted akar dönteni, helyetted akar imádkozni, aki betolakodik, mondja, majd megmondom a tutit, hogy mit kell csinálnod. Ezektől óvakodj. Óvakodj legalább úgy, mint a farizeusoktól, akik a sok lökik, és nincs értelme se eleje, se vége, se értelme. És óvakodj, aki fölösleges törvényeket rak a nyakadba, és még azt is megtetézi, hogy az ő uralmát rajtad tartsa. Korlátokba, karanténba, gyülekezetben, közösségnek nevezett karámba tart. Óvakodj tőle. Óvakodj tőle, és azt keresd, amikor a kenyér a szádban megízesedik és életet ad, és add tovább. Add tovább a bizonságaidat, és nem a parancsaidat, a félelmeidet, a kitalált önvédelmedből kialakult akaratodat, és minél előbb szereld le magadról azokat, és vonjál korlátot, tedd karanténban, azt a mamát, papát, rokont, ismerős, lelkész és havert és bárkit, aki a te akaratodat félelmében a saját akaratával cseréli ki. Igen, nincs szükséged gyámra. Nincs szükséged olyan gyenge emberre, aki téged még gyengébbé tesz. Nincs szükséged gondolatmentes emberre, aki téged ráadásul tudattalanná tesz. Nincs szükség. Neked önállóan kell megtanulnod, gondolkodnod, önállóan kell megismerned Isten igéjét, önmagadnak kell alkalmazni az életedre, és erre kiváló alkalom most ez az idő, amikor bezártságba élünk. Nagyon kiváló. Most gondolkodjál. Ne várd a recepteket. Szinte minden recept félelemből adott erőszak. A szülői recept arról szól, hogy félek, hogy elveszítem egyetlen támaszomat, aki majd az utolsó pohár vizet adja nekem. Narcisz. Virágom, virágom, ez a narcisz a vázájába akar rakni. Így leszel 50 éves kisfiú mamának a kis vázájába. Ne engedd. És ha félsz, nem az a válasz az életedre, hogy nekiállok uralkodni. Úgyse tudsz a helyzeteken uralkodni, hanem tudsz cselekedni a határaidon, képességeiden, és mindenképpen Isten akaratán belül. Tudsz-e felnőttként gondolkodni? Tudsz-e végre szabad lenni mindenféle blabla farizeusi tanítástól? Dobáld ki őket. Dobáld ki a könyvtár a nagy részét. Tudsz-e valójában abban látni egyáltalán, hogy a törvénytől te nem fog soha üdvözölni, még ha még arra még két törvényt is kapsz, és ha téged törvényes keretek közé beszorítanak, az nem biztos, hogy a szabadság, hanem éppen karámba vagy. Tudsz-e szabad lenni a félelemtől, hogy időskorodban nem, hogy hiányozni fog a gyermeked, hanem mivel szabad volt, megismerte Isten törvényét, és ott lesz melletted, úgy, ahogy Isten engedi, és úgy, ahogy Isten tervezte, miközben ő a saját családját élheti, és abban elláthatja a feladatát. A gondolatot jelenkorunkban három formában, és sokszor ugyanazok lopják. Azok, akik törvényeket vágnak a nyakunkba, és a nyakunkba helyezze a jármat, húzni kell a gyülekezetet, egyházat, embereket, mert azért vannak kocsisok is. A másik típus, amelyik megmagyarázza azt is, ami nem lehet, mert ő nagyon okos, ő nagyon nagy, de nem az életet szólja. És a harmadik, a narcisztikus, aki félelmébe rajtad uralkodik. Keresd azt, és hallgass, és szorítsd meg azt a mondatot, ami neked szól, ami életet ad. Ott 4000 vagy 5000 embernek szól Istennek az igéje, mert Istennek a szava bármennyire érdekes. Mégis csoda, hogy valami mondatot hallottál, neked szólt, életet változtatott, bizonság lett, és továbbadhattad generációknak, vagy másoknak. Óvakodj a farizeustól, óvakodj a szadduceustól. És virágom, virágom, ne legyenek a környékeden se narcisz, vagyis narcisztikus ember és annak a hatalma.